Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Vannak kontaktszemélyek, akik nem pontosan úgy beszélnek, mint én, ez a nemrég távozott közülünk, bár sajnos a tény az megvan. Mi lesz ma az A38-as hajón, és milyen folyamat részét képezi, mondván, hogy egy több napos programról van szó, és kik Tóth Árpád és Barta Péter?
Tóth Árpád és Barta Péter, kezdjük az elejéről akkor, jó? Az Intermemory eseménysorozat, Bernáthy Sándor halálával kapcsolatos, ugye Fatara, aki sajnos péntek 13-án elment. Szünetet szerveztünk több megemlékező eseményt is. Ez ma esti az A38 hajón egy kiállítás és konferencia fesztivál lesz.
Ez neked volt fontos? Én most az egyik fiával beszélgettek.
Ez nem ilyen kérdés, egyszerűen ezeket meg kellett csinálni.
Félrejt, ez nem. Én arra gondolok az, hogy maga az esemény létrejött. Az hogyan történt?
Hát ez konkrétan az Károsi Endre kezdte szervezni, de igazából ez olyan, hogy önszerveződő a dolog, mert hát ugye egy alkotó emberről beszélünk, és nem lehetett nem csinálni ezeket a kiállítást és performance-t, meg hát majd a többit is elmondom akkor.
Mi lesz ma?
Hát 7 órakor lesz egy kiállítás megnyitó.
Milyen képek szerepelnek, kiválogatta?
Hát ezt most én pontosan nem tudom, ezt a Tóth Árpi tudja, uh-huh. A Neon Galériás Tóth Árpád, aki a festmények kezelője. És Barta Péter egyébként szintén segít ebben, ha már kérdezted, hogy ez
az. Azt se tudod, hogy hány kép lesz kiállítva?
Igazából pontosan nem tudom. Uh-huh. Azt hiszem 10-12.
Ott tartunk tehát, hogy 7-kor meg lesz nyitva ez a kiállítás. A kiállítást megnyitja Bencsik Barnabás művészettörténész, a Budapesti Ludwig Múzeum igazgatója és Bukta Imre képzőművész. Édesapád, hogyha egyébként látná ezt a megnyitót, akkor mit mondana? Mikor volt kiállítása édesapádnak a Ludwig Múzeumban egyébként?
Hát a Ludwig Múzeumban neki nem volt. Egy festménye volt most kiállítva az utóbbi hiperrealista kiállításon. De hát a Ludwigban külön nem. Biztos, hogy örülne. Hát legalábbis igyekeztünk úgy szervezni ezt az egészet, hogy bármit, amit lát ebből, vagy eljut hozzá, remélhetőleg remélem tetszik neki.
8-tól aztán egy koncert lesz, azt te szervezted, nem te szervezted, lényegtelen, de ki mindenki lép föl?
Sok művész, régi művész kollega, irodalmár és performer művészek, soroljam fel őket?
Ahogy gondolod?
Hát jó, felsorolom akkor. Barvics Iván, a BP Szabó Gyuri és Kokó.
A BP Szabó Gyuri az ő hazajön Amerikából, vagy egyébként itthon van, vagy mi a helyzet?
Nem. A BP Szabó Gyuri és a Kokó küldtek videóüzenetet Amerikából. Uh-huh. Úgyhogy ők nem jönnek, de többiek személyesen lesznek. Grant Pierre Attila, Györe Balázs, Juhász R. József, a Connecticon, Felugosi László, Spiritus Neuster, ez egy, az Károsi Endréknek egy triója, Nadikkal, Sőréssel és ugye az Endre, Szilágyi Ákos, TG Noise, ez Zambu Happy Dead Band, és még lesz 2 koncert, az egyik az öcséméké, ők nekik punkzenekaruk van, Kárderek zenekar, és a másik pedig a miénk, ami ugye nekem volt közel zenekarom a Faterra, uh-huh. És ennek csináltunk egy utóformációt, ami egy audiovizuális feldolgozása az életünk művének.
Ez itt debütál, vagy ez már fellépett máshol?
Volt már, de még ez egy új dolog, ugye. Az időpontból kifolyólag.
De lesz még videóvetítés és beszélgetés is édesapádról március 13-án. este 7 és 10 óra között, amelynek a résztvevői dr. Máriás Rózsa Péter és Károsi Endre lesznek. Ezeken is részt veszel?
Persze.
Ezeknek az eseményeknek a látogatása egyébként díjtalan. Szerinted mennyire jó ötlet, én nem beszéltem meg, hogy akkor hívjam-e föl Tóth Árpádot vagy Barta Pétert, legalábbis fogalmam nincs, hogy ez a 06-29-22, ez kinél csöng?
Azt hiszem az Árpádnál, de akkor ezt ellenőrzöm, mert a képekről lehet, hogy érdemes lenne őt fölhívni.
Akkor várj, tudod szóval tartani a népet? Én közben felhívom ezt a telefonszámot.
Persze, mert akkor elmondom, amíg a kapcsolódó másik két.
Akkor kikapcsolom magamat, és akkor szépen beszélj el, légy szíves, jó?
Jó.
Köszönöm, megbízom benned.
Jó, köszönöm. És hogy lesz még két kísérő esemény a Faterom emlékére. Az egyik az most szombaton, az ő saját klubjában egy nagyobb szabású technóbuli, ahol az összes kis és nagy techno DJ-t meghívtam, akik első szóra mindenki megérkezett, és egy remélhetőleg méltó bulit fogunk tartani. És a másik pedig március 14-én lesz, ami szintén az ő saját klubjában lesz, amelyik egy másik rock koncert sorozat, szintén megemlékezés.
Zsiga, ne haragudjál, itt van közben Tóth Árpád, csak nem mondtad meg az első eseménynek a színhelyét.
Nem, mert a színhely az egy és ugyanaz, az Óbudán, a Pacsirta Mező utca 41, ez a Vörös Lyuk, más néven Supersonic Club.
Ez lesz tehát szombaton?
Ez lesz szombaton, és jövő szerdán is lesz ugyanott a másik jellegű megemlékezés. Tehát ez a három így egybe, a kiállítás, a technobuli és a rockbuli.
Megszólított Tóth Árpádot, mint ahogy megszólítottad a résztvevőket akkor, amikor volt az édesapádról szóló emlékműsor, amelyhez eléggé el nem ítélhető módon tegnap nem fűztem kommentárt, akik tehát azt hitték, hogy egy friss eseményről van szó, elnézést, becsaptam őket, ez egy ismétlés volt, és nem volt szép dolog, hogy tegnap, lehet, hogy volt rá utalás, de nem hangzott el, hogy mikor készült a műsor.
Persze, de akkor most megszólítom, akkor hallja?
Igen, itt van.
Itt vagyok, jó reggelt, sziasztok!
Szia, Árpi! Akkor légy szíves, pár szóban a kiállításról és a festményekről mesélj már, mert azokat te sokkal jobban tudod.
Oké, a kiállítás az a Sándor képzőművészeti munkásságának a munkásságáról próbál egy keresztmetszetet nyújtani. Ez egészen korai munkáktól, a csontvári hatását mutató munkáktól, egészen az Astromito pornó sorozatból is, ami a 90-es években készültek, azokból is két munkát kiállítunk. Hát végig megyünk a realista korszakán, utána a hiperrealista korszakán, utána ugye az ő elnevezésével illetett sajtóképek alapján festett szocialista, irrealista képeken át a 80-as évek új festészeti vonalaira, vagy új festészeti mozgalmaira adott válaszon keresztül, mint mondottam egészen az Astromito pornó sorozatig, ami mondjuk az utolsó intakt egység volt az ő képzőművészeti életművében.
Ez hány kép?
Körülbelül 20 kép lesz kiállítva.
Ezek a képek honnan jöttek elő most?
Tessék?
Ezek a képek honnan jöttek elő most, hiszen az előző beszélgetés...
A képeknek egy jó része azokat magántulajdonból kértük be, és hát vannak olyanok, amik a Sándor hagyatékában megmaradtak, nagyon fontos művek. De több olyan mű is lesz látható ezen a kiállításon, amely tudtommal eddig még nem szerepelt kiállításon sehol, és hát mi mondom, jó néhány olyan, ami magántulajdonban van, amit szintén nagyon lehetett látni.
Mindez az A38 hajón mettől meddig? Belépés díjtalan, ahogy olvastam, de hogy ez hány...
Belépés díjtalan március 6-ától, tehát mai nap este 7 órakor nyit a kiállítás, és egészen március 16-áig lehet látni a kiállítást. Az nagyon fontos, hogy előzetes bejelentkezés alapján látogatható a kiállítás, tehát érdemes egyeztetni a látogatóknak, hogyha szeretnék.
Ez mit jelent magyarul?
Hát, hogy egy telefonszámot kellene fölhívni, amit nem tudom, bemondhatok most?
Be.
Az a 061-464-3940. Érdemes egyeztetni.
Mert ugye egyébként ez a képek védelme érdekében?
Azt hiszem az A38-on ez a bevett mód a kiállítás látogatásnak. Tehát szeretik, hogyha előtte érdeklődik valaki, vagy előtte egyeztet telefonon a látogató, hogy biztosan meg tudja nézni a kiállítást.
Tóth Árpádtól elköszönök, mi ismerjük egymást, mert ha nem, akkor majd este találkozunk.
Én néhányszor telefonáltam bármi a műsorában.
Akkor este lefunk.
Meg amikor az először volt a Zsigával a beszélgetés, akkor is beszélt.
Jó, de attól még személyesen, jó, akkor majd túlesünk a személyes találkozón is. Zsiga, tőled pedig azt kérdezem, hogy a nyár folyamán találkozunk-e, mint koncert, tehát én hallgatlak-e téged, amint te fellépsz, akár volt, akár Balatonszland, akár máshol?
Hát úgy legyen, én mindenképpen szeretném folytatni a zenélést, úgyhogy szerintem meg fog történni az nyáron.
A gyászmunkának mennyire része az, ami itt ma, holnap után lesz? Könnyebb elbúcsúzni a te faterodtól így?
Nagyon nehéz elbúcsúzni, ezt azt veszem észre, hogy nem nagyon forrnak a sebek egyelőre, de biztos, hogy ez szükséges hozzá. Ez nem is kérdés, ez olyan, hogy ezeket csinálnom kell, és csinálom is.
Este találkozunk, köszönöm szépen.
Jó, köszönöm szépen.
Jó reggelt kívánok, és gyógyulást is kívánok egyúttal. Duranelli Péter lesz mindjárt benne a vonalban. Én minden alkalommal felkészülök a mi kettőnk beszélgetéséből, mert egyébként ugye azért nekem olyan nagyon könnyen nem megy az, hogy az ember ennyi szakmai kérdést tegyen föl. Lesz egy konferencia, amin te résztvevő leszel. Erről beszélnél? Ez talán holnap után lesz?
Holnap után lesz, igen.
Ez mi?
A Portfolio.hu-nak a konferenciája, ilyen makró kérdésekből. Igazából én egy új szerepben leszek, mert még sosem voltam. Lesz egy panelbeszélgetés, ahol négy fakember beszélget arról, hogy amiről kérdeznek. És én leszek a kérdező.
Igen?
Én leszek az ötödik. Én fogom kérdezni Fellegi Tamást, két londoni elemzőt, meg egy kollégát, aki lengyel, magyar, de Lengyelországban dolgozik egy ottani befektetési alapközelőnél.
Hallgatták a beszélgetéseidet velem, és így aztán rájöttek arra, hogy te több szerepkörben is megállod a helyedet?
Nyilvánvalóan erről van szó.
Mi mindenről lesz itt szó? Kik fognak kérdezni?
Alapvetően én kérdezek. Tehát ugye én leszek a beszélgetésnek.
Mi a panelnek a címe? Mi a panel neve? Hát a te panelodnak a neve.
Értem. Azt hiszem, hogy nem mondom őszintén, most egy kicsit bélán hangzik, de most hirtelen nem is tudom. Azért is egyébként ugye az volt, hogy amikor ezt az egész konferenciát kigondolták és megkérték a szereplőket, ez még valamikor januárban volt, és engem is felkértek, akkor arról volt szó, hogy hát nem tudjuk, hogy mi lesz a téma, igazából, hiszen addig hát ideig folynak majd az EU-val, meg az IMF-val a tárgyalások, lehet, hogy március elejére már meg lesz, akkor majd nem tudom, miről kell beszélni, ha nem lesz meg, de hát az nem valószínű, akkor ilyen az IMF tárgyalások lesznek a fókuszba. És ugye eltelt most már de két hónap az év eleje óta, több mint két hónap, és ugye gyakorlatilag ugyanúgy állunk, mint január elején. Úgyhogy nyilvánvalóan az IMF, bármi is a címe, bármi is a téma, igazából az IMF megállapodás, EU-s IMF megállapodás, ha annak a hiánya esetén hogyan működhet tovább az ország, milyen kockázatok vannak. Én szeretnék arról foggatni a résztvevőket, hogy vajon van-e Magyarországnak adósságfenntarthatósági problémája. Tehát nem kerültünk egy olyan csapda helyzetbe, hogy nagyon alacsony a gazdasági növekedés, és emiatt akármennyire is szigorú a költségvetés, egyszerűen nem bírjuk kinőni az adósságot. Szerintem ezek nagyon-nagyon kritikus kérdések, rövid és középtávon is.
Ezek olyan kérdések egyébként, amiről mi is szoktunk beszélgetni.
Igen. Ugye itt az a szerencsés helyzet, hogy itt van, ugye, egyrészt ugye van a miniszter, aki hát mint gazdasági volt fejlesztési miniszter, ugye valamilyen formában köze van a gazdasági növekedéshez is, ugye mint főtárgyalónak most ugye megállapodáshoz. Van a két elemző, az egyikük egyébként olasz, tehát ugye neki még van egy ilyen, az olasz tapasztalatok is ugye ott vannak az ő gondolatában nyilvánvalóan. És nagyon érdekes egyébként a Varsóban dolgozó kolléga, aki direktben össze tudja hasonlítani Magyarországot és Lengyelországot. Nem a makroszámok, hanem a mindennapi élet szintjén.
Tulajdonképpen az élet mindig hoz olyasmit, amivel az ember tud foglalkozni, mert minden életkorban és minden tapasztalásban van valami olyan background, ami iránt az ember elkezd érdeklődni. Tehát eltöri az ember a lábát, akkor megismerkedik a gipszel, megismerkedik a kórházi ellátással, megismerkedik a bicegéssel, az újrajárás problémáival. Amikor az Unió különböző kötelezettségszegési eljárásokkal fenyegetett meg bennünket, de már itt volt a médiatörvény, akkor megismerkedtünk az Uniónak olyan szervezeti alegységeivel, amelyekkel már réges-rég meg kellett volna ismerkednünk. Én emlékszem még, bőven a Magyar Televízió délutáni talkshowját vezettem, amikor megpróbálták a néppennek elmagyarázni, hogy mi az Unió, mi minden következik belőle, de hát az embert nem érdekli az, ami kötelező olvasmány. Most, amikor a hétköznapi életünket közvetlenül közvetve befolyásolja, hirtelen ezek az emberek és ezek a szervezetek arcot nyertek. Ugyanígy van az ember, vagy az ember fia, vagy egy része a gazdasági válsággal, független attól, hogy végtörlesztők közé tartozik-e vagy sem, kezd megismerkedni a fiskális politikával, kezd megismerkedni a nemzetközi szervezetekkel, kezd megismerkedni az ország és a saját maga kitettségével. Ugyanakkor ugye az orvos is el szokta mondani, hogy Duranelli úr nyugodtan igyon, nyugodtan kábítószerezze, nyugodtan szívja a cigarettát, azért ennek előbb-utóbb meg lesznek a következményei. Amikor az ember ezzel az IMF megállapodással foglalkozik, vagy állandóan felteszi az ezzel kapcsolatos kérdést, ami körülbelül olyan, mint a Moképp reklám, hogy jön, ugye régen én egy öreg ember vagyok, ugye így hirdették a mozipremiereket, hogy jön, és aztán egyszer csak bemutatták, de van olyan, amikor azt mondják, hogy jön, és az Istennek se jön. Ezzel kapcsolatban mit lehet mondani a népnek, mert ugye a politika részéről van egy egészen elképesztő kommunikáció, amit az ember egyébként nem tud komolyan venni, így aztán más fontosabb dolgokat helyez előtérbe, amelyek a hétköznapi életéből adódnak. De egy olyan területen dolgozó ember, mint te, ehhez hogyan viszonyul?
Az elején mondjuk azt, hogy próbáltunk optimisták lenni, és próbáltuk szó szerint értelmezni a kormányzati kommunikációt, tehát hogy igenis.
Először is induljunk ki abból, szükségszerű ez a megállapodás vagy sem? Tehát elmegy az ember az orvoshoz, az orvos eldönti, hogy belgyógyászatilag kezelendő, sebészetileg kezelendő, sehogy se. Ez a dologról te azt mondtad, hogy ez kezelendő. Hogy létezik az, hogy ezt te és a politika másféleképpen látjátok, vagy ha nem is látjátok másféleképpen, ennek a sürgősségét, ennek az azonnaliságát egészen biztos, hogy másféleképpen ütemezitek.
Azért, mert itt nem szükségszerűségekről, hanem kockázatokról van szó. És ezeket a kockázatokat máshogy érzékelik a különböző szereplők. Tehát ez nem olyan, hogy hát nincs állni, mert különben éhen halunk, tehát hogy ez olyan viszonylag egyértelműnek tűnik. Ebben az esetben erről van szó, én azt gondolom, hogy ilyenfajta háló nélkül, ahová eljutottunk az elmúlt években, különösen az elmúlt két évben, hát nagyon-nagyon kockázatos lenne működni. Szerintem kellene egy ilyen háló, meg nagyon sokak szerint is kellene, és valószínű, ha lenne, akkor nem is kellene használni. Tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy ha lenne, akkor nem lenne rá szükség, ha nem lenne, akkor viszont de jó. Lenne olyan pillanat, amikor azt mondják, hogy hú, de jó lenne. És akkor nagyon komoly dolgokat lehetne vele elkerülni.
Milyen kockázatot lát benne a politika, amelynek te nem vagy integráns része?
A politika nem a kockázatokat látja, hanem az áldozatokat.
És nekem nagyon úgy tűnik, amiről ugye én már beszéltem egy pár szor ebben a műsorban, hogy, hogy ennek nem csak gazdasági, hanem politikai feltételei is vannak, elsősorban az unió és nem az IMF részéről, tehát én nem is igazából IMF megállapodásnak, hanem uniós megállapodásnak nevezném ezt a dolgot. Vannak a politikai követelései az uniónak, bizonyos olyan dolgokban, amiben Magyarországon változást történt, és ők ezt nem szeretik, vagy nem úgy szeretnék, és ezeket a politikai áldozatokat a magyar kormány nem, vagy még nem szeretné bevállalni.
Mennyiben zsaruló az a szituáció, ahol én azt mondom, hogy adok neked pénzt, de ne nézzél tévét, amire te azt mondod, hogy ne haragudj, miközben van a kettőnek egymáshoz?
Ez egy jó kérdés egyébként, mert ezek tényleg határterületek. Ráadásul a vitatott kérdések formálisan mindkét félnek lehet igazat adni.
Egyébként azt áruld el már nekem, hogy naponta lehet arról hallani, hogy mit akar az unió, de erről az embernek konkrét tudata még sincsen. Minket azzal fenyeget a Fidesz, hogy olyanokat akar tőlünk az unió, amihez semmi köze nincs, vigyel innen a praszliát. Én hiszek a Fidesznek, csak most nem tudom, hogy mi mindenre akarja rátenni a kezét az unió, mert ezt viszont nem mondja meg a Fidesz. A sajtó pedig állandóan találgat, és annyi minden találgat, amennyi tárgy nincs is.
Az unió az elmúlt két évnek azokat az intézkedéseit sérelmezi, amelyek olyan módon változtatták meg az államigazgatásnak meg a működését, ami egy olyan választás esetén, ahol a Fidesznek nincsen abszolút többsége, is egy jó. Mondjuk az előtt a Török Gábor egy valamelyik dolgában nemrégiben, hogy végülis egy olyan rendszer jött valószínűleg létre, amiben hát a Fidesz számára lejt a pálya. Akik ugye éveken keresztül azt érzékelték, hogy számuk, hogy mindig az ellenségnek lejt a pálya, és akkor most hát most kialakult egy olyan rendszerében, talán nekik lejt. És valószínű ezt a fajta berendezkedést szeretné puhítani az unió, értelemszerűen a magyar kormány, aki most ugye egyszerűen a Fidesz, mint párt, ők pedig ezt nem szeretnék. És ebben folyik egy kötélhúzás, amivel attól függően, hogy egyébként a külső környezet milyen, tehát most éppen felfele mennek a tőzsdék meg.
Én ezzel együtt nem nagyon értem. Török Gábor, amíg szívesen kitérnék, de nem biztos, hogy az túlságosan elegáns lenne, mert hogy én Török Gábort egyébként az elmúlt időben, miközben az ő eszét sose vitattam el, egy súlyosan eltévedt személynek látom a magyar közélet égiszén.
Nem szeretném egyébként őt minősíteni, csak egyszer nem akartam. Ezt egy jó hasonlatnak tartottam, és nem akartam a sajátomként feltüntetni.
Az rendben van, de ugyanakkor én azt tapasztalom, hogy nem csak egy hívószó volt számomra itt most, hogy a... Nem, csak hogy elmagyarázom neked. Én Török Gábort megismertem, mint politikai elemzőt, aki nagyon éleslátóan tudott beszélni, ő is rendszeres szereplője volt valamikor a Kejfej Jancsinak, bár távolságtartó volt, találkoztunk is, összetegeződtük ebből a szempontból, a történet akár veled is megeshetett volna, és aztán a Fidesz győzelme után elindult egy olyan újrapozicionálás a saját magának, amiben én azt látom, hogy egyre jobban elveszik. És nekem ez a... Ez a fajt, na most nekem is, saját magamnak is volt egy újra pozícionálása, mert ugye rajtam nagyon sokan számon kérték azt, hogy hogy létezik az, hogy én nem szorítottam fel az emberekhez, hogy szavazzanak az MSZP-re, vagy a nem tudom kicsodára. Én hagytam az embereket szabadon dönteni, én megcsináltam tavaly márciusban, vagy februárban, tavaly előtt a Kötsei beszédről egy félórás vitaműsort Navracsis Tiborral, az volt a főművem e tekintetben, és utána azt mondtam, hogy mindenki döntsön úgy, ahogy akar. Én a magam részéről nem mentem el szavazni. Ez csak azért mesélem, mert nekünk van egy személyes viszonyunk, tehát ez annak a részeképpen. És nekem a saját magam pozicionálása is nagyon sokszor gondot okoz, mert szeretem magamat jól pozicionálni, és utána már könnyebb. Egyébként olyan vagyok, mint a Woody Allen filmben, amikor azt mondják, hogy nem látja a kontúrt, tehát homályos a kép, azt nagyon rosszul bírom. Ha veled kapcsolatban lennének hasonló agályaim, és ezeket ugye nagyon nehéz megfogalmazni az embernek, nekem először érzeteim vannak, és azokat az érzeteket nagyon nehéz, nagyon sokszor konkrétan becsomagolni. Én ezügyben most éppen egy viszonylag előre haladott folyamatban vagyok Török Gáborral kapcsolatban, akivel folytattam volna egy beszélgetést, de ő most a médiától relatíve távol tartózkodik, csak ezeket a beszélgetéseket folytatja a közgázon, meg időnként azért az Inforádióban van. De visszatérve oda, ahonnan indultunk, hogy én azt tapasztalom, hogy ez olyan, mint amikor én azt mondom, hogy kölcsön adok neked, ha nem nézel televíziót, akkor azt mondod, hogy nem nézel televíziót, de azt mondom, hogy nekem nem tetszik az se, hogy a konyhában vannak a tányérok. Tehát én azt tapasztalom itthon, hogy ez valami nagyon fura közeg, amit az Unió velünk szemben megfogalmaz, illetőleg ahogy mi viszonyulunk az Unióhoz, mert van egy ilyen egészen hihetetlen időhúzás, amiben azt érzékelem, hogy állandóan van valami, amihez alkalmazkodni kell, vagy amivel kapcsolatban még kikérjük a véleményt, vagy amivel kapcsolatban ők valamilyen eljárást indítanak, aminek a végéhez kötik azt, hogy valami történjen, de mire az elérkezik, addigra megint történik valami, és most kicsit az a benyomásom, mint hogyha ennek sose lenne vége.
Nagyon nehezen találnak fogást egymáson a felek, és mondjuk vegyünk egy nagyon...
Jó, de egy pillanatra, a mi kiszolgáltatottságunk van-e akkora, hogy te azt mondjad nekem, ha én lennék a miniszterelnök, hogy Jánosban meg neked nincs ennyi időd?
Ez egy kockázat, és ez a fontos, tehát ugye ez olyan dolog, mint hogyha belülnék az autómba, és mondjuk lenne egy nagyon-nagyon gyors autóm, és 220 km/h nyomnám a gázt akárhol, vagy az autópályán, vagy a Hungaroringen, nem tudom, és nem kötném be az övet.
Én nem erre gondoltam, én arra gondoltam, hogy kigyullad valamelyik lámpa, és te azt mondod, hogy ezzel te még el tudsz menni a szervízig, én pedig azt mondom neked, hogy te figyelj, ebben hamarabb kéne olajat önteni, és utána talán nem kéne elmenni a szervízbe.
Igen, de gyakorlatilag erről van szó.
Nem tudjuk, én arra, most azért van nagy különbség a te általad hozott példa és az én általam hozott példa között, mert a te példád arról szól, hogy vigyázni kell, az én példám arról szól, hogy állítólag van valami baj. A te példád arról szól, hogy minden rendben van, csak óvatosnak kell lenni. Az én példám arról szól, hogy nincs minden rendben.
Igen, a te példád jobb volt, arról van szó, hogy látható. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy amikor a forint olyan nagyon meggyengült az ősszel, 317, majd utána volt az év elején 325 forint is, a kamatok meg felmentek a végbe. Az egyébként pontosan akkor történt, amikor a tőkepiacon máshol is, a egyéb feltörekvő piacokon is volt egyfajta korrekció és visszarendeződés. És nagyon úgy tűnik, hogy negatív piaci hangulatban Magyarország sokkal jobban szenved, mint az összes többi, pozitív hangulatban pedig sokkal kevésbé fér visszakapaszkodni. Tehát van egy relatív gyengesége Magyarországnak, a magyar devizának, a magyar kamatszintnek, és ebben az a baj, hogyha állandóvá válnak ezek az oda-vissza mozgások, akkor a forint mindig, illetve a magyar eszközök, Magyarország mindig egyre gyengébb szintre jut, és mindig egyre kevésbé tud visszakapaszkodni. Tehát ilyen fűrészfogszerűen, de egyre romló és romló pályára jut.
Igen, de amik decemberben egyfolytában kiabálták, hogy segítség, segítség, most nem kiabálják, hogy segítség, segítség, és én azt kérdezem, hogy mi változott.
Egyszerű, 300 forint alatt van az euró, 290 környékén, elmennek a kötvényaukciók, tehát nagyon úgy tűnik.
Én ezt értem, de hogyha te tovább dohányzol és én aggódom a tüdőd miatt, akkor vajon számít-e az, hogy te most éppen nem köhögsz, de ugyanúgy cigarettázol? Tehát a kérdés az, hogy ez vajon érdemi változás-e a 300 alá került euró, vagy pedig arról van szó, hogy ez kétségtelenül egy mutató, de az összes többi mutatóval baj van. Tehát most ez jelenti azt, hogy hirtelen egészségesek lettünk, mert ha igen, akkor valamit én nem értek.
Nem, abszolút nem jelenti. És ez a lényeg, hogy abszolút nem jelenti, de ezt sokféle módon lehet értelmezni. És mondjuk egy szenvedélyes dohányos azt a periódusát, amikor nem köhög, úgy értelmezi, hogy végülis nem volt igaz az orvosoknak. Erről van szó.
Te mit vársz a fellegittől?
Csütörtökre? Nem várok igazából semmi ilyen különös dolgot. Meg fogom azt kérdezni, hogy olyan mi lehet olyan feltétel, ami alapján mi nem fordulunk végül is az uniós és az IMF-es finanszírozáshoz. Tehát milyen feltétel az, amit...
Te látod-e Magyarországot, amint a Balaton átúszáson van, és nincs mögött ez a védőháló, átér-e a túlsó partra?
Átérhet. Átérhet, csak...
Milyen áron?
Nem ér át, akkor meg aztán óriási baj van.
Minek a függvénye az, hogy átér-e vagy sem?
Hogy van-e vihar a Balatonon? Vagy hogy milyen az idő a Balatonon?
Magyarul, hogyha az időjárás, tehát hogyha magyarul, hogyha valaki megreszkírozza azt, hogy nem lesz vihar, akkor sikerülhet.
Hát ha valaki megreszkírozza azt, hogy tökéletesen szélcsendő lesz, és 5 fokos víz, amiben kényelmesen lehet úszni az 5,2 km Tréfülöp és
Boglár
között, igen, köszönöm, akkor végül is igen. De itt ugye nem csak arról van, nem az a lényeg, hogy ne legyen vihar, hanem hogy tökéletesek legyenek a körülmények, ez ugye nem ugyanaz. Én már úsztam át a Balatont úgy, hogy nem volt vihar, de mégsem voltak a körülmények nagyon jók. De úsztam át úgy is, hogy 26 fokos volt a víz, és szélcsend volt, és napsütés.
Ha egyébként sikerül, akkor minden, akkor pontosan ugyanott tartunk, mint hogyha egyébként ugyanezt segítséggel tennénk meg, vagy a kérdés értelmetlen. Hogy lehet érzékeltetni ezt a név számára, hogy annak megfelelő komolysága legyen? És sose fogom elfelejteni, hogy egyszer édesapám, aki már nagyon beteg volt, pont akkor hívott engem föl telefonon, amikor én az M7-esen súlyos minuszokban egy benzinkannával a kezemmel közlekedtem, mert én eldöntöttem, hogy az én svéd gyártmányú autóm el fog tudni jutni annyi benzinnel, mint amennyi benne volt a következő benzinkútig, de nem ment el. Így aztán kénytelen voltam valahonnan először is szerezni valami kannát, szóval súlyos taszára tartottam éppen, és apám a legjobb pillanatban telefonált, ezzel együtt őszinte voltam hozzá. Mennyiben, tehát hogy lehet, tűnik én azt érzékelem, hogy nincs az embereknek reális helyzet tudata ezzel kapcsolatban, és ez egyaránt, ez nem tudom, hogy kinek a bűne. Ha egyáltalán bűn. Szóval nem, mintha minden dohányoshoz oda kéne menni, hogy meg fog halni, hiszen nem hal meg minden dohányos. Én csak azt érzékelem, hogy valami nem stimmel, és ezt próbálom veled valahogy kifejezni, ha sikerül.
Szerintem a reális kockázatérzékelés az nagyon-nagyon ritka. Szerintem az egy, nem tudom, hogy az egy emberi tulajdonsága, hogy mindenkinek.
De kellene éreznie bármit is az embernek, vagy ez végül is pontosan egy olyan dolog, mint a mozdonyvezető, az ember rajta van a vonaton, rábízza magát a mozdonyvezetőre, csak nem csesszel.
Szerintem ez ilyen nevelési kérdés. Tehát ugye, ha visszatérünk a biztonságérvhöz, most csak ugyan egyszerűen, tehát hogy én nem azért kötöm be a biztonságérvet, mert azt gondolom, tehát mintha kockázatokat éreznék, hogyha nincs bekötve, hanem egyszerűen megszoktam, és nekem ez most valahogy biztonságot ad, de nem tudom, hogy mi ellen, mert ez egy megfogalmazás.
Jó, csak hogy világosan fejezem ki magam, ma egy történet kapcsán szóba került a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amely egyébként a konkrét ügyel kapcsolatban nem nekem, hanem általában azt mondta, hogy aki ezzel ellentétes nyilatkozatot tesz, mármint ami egyébként az ő véleménye, és a Nemzeti Adó és Vámhivatal eljárásának jogszerűségét vitatja, az az állami intézmények munkájába vetett bizalmat gyengíti. Én, hogyha egyfolytában azt forszírozom a veled folytatott beszélgetésben, miközben 500 000 dolgot nem érintettünk, hogy vajon megfelelően érzékeli a politika azt a kockázatot, ami Magyarország pénzügyi kitettségét illeti, és ezáltal mennyire fontos ez a megállapodás vagy sem, akkor én valójában nemzetietlen dolgokat forcírozok-e, mondván, hogy igenis az bizonyítja Magyarország erejét, hogy ezeket a tárgyalásokat ilyen mértékben lehetett időben nem is elhúzni, hanem így lehetett beosztani, akkor fogalmazunk eufémisztikusan.
Nem, szerintem igenis, tehát az egy felelős viselkedés, hogy a kockázatokra valaki felhívja a figyelmet, és a kockázatokat hangsúlyoz.
Mi a kockázat?
Mert tudomásul lehet, tehát semmit nem lehet kockázatok.
De azt kérdezem, mi a kockázat?
Ebben az esetben az a kockázat, hogy eljuthatunk egy olyan állapotba, amikor egyszerűen a magyar államnak nem lesz bizonyos periódusokig, mint 3-6 hónapig nem tudja rendesen finanszírozni a saját.
Ehhez mi kell, hogy történjen a világban?
Például a kínai gazdaságnak egy erőteljes lassulása, Ez például lehetséges valamifajta ilyen geopolitikai esemény, itt ugye most beszélünk sok mindenről, Iránról, meg Hormuzszoroszról, meg Dél-Kínai tengerről, meg még egy jó pár dologról biztos. Ugye ne felejtsük el, Európa még mindig recesszióban van. És
mennyiben vagyunk kitéve a különböző uniós meghatározó országok választási eredményének?
Bizonyos szempontból ki vagyunk téve, ugye ezt még nem tudjuk, hogy mennyiben változik miért változna a hang nem a kiszolgáltatottabb periféria országokkal szemben, hogyha nem ez a fajta, nem a mostani vezetése elemezni Európát. Tehát valószínű van ilyen fajta kockázat is. De azt gondolom, hogy tehát az európai pénzügyi rendszernek a stabilitása azért még mindig kérdéses. Itt is történhet bármi. És ugye az a baj, hogy ha lehetséges, hogyha valami másra kell fókuszálni az IMF-nek és az Uniónak, és egy olyan időszakban kerülünk mi bajban, akkor egyszerűen nem lesz rá idejük és kapacitásuk, hogy velünk is foglalkozzanak. Ez egy komoly kockázat.
Mert hogy egyébként, ahogy érzékelem, eltelt 3 hónap, mondjuk december közepe óta, de minőségi változás nem állt be. Voltak olyan mellékkörülmények, amelyek átfestették az ég színét, és most ebben a megváltozott ég színben bízva azt gondoljuk, vagy sokan azt hiszik, hogy minden megváltozott.
Igen, de hogyha mondjuk van még egy stresszperiódus Olaszországon és Spanyolországon, mondjuk egy görög választások után, akkor nem hiszem, hogy annyira akkora fókusz lesz Magyarországon, hanem nyilván mindenki inkább Olaszországgal, Spanyolországgal fog foglalkozni, meg Portugáliával, és sokkal kevesebb hangsúly lesz rajtunk.
Bízol abban, hogy Felegi Tamásból megszólal a gazdas, tehát hogy mer is tud annyira őszintének lenni, hogy az érdemben ezt a panel beszélgetést elősegítse, vagy azokat fogja mondani, amit egyébként mondott az elmúlt időben? Mennyiben más egy szakmai közeg ilyen szempontból?
Én biztos vagyok benne, hogy fog mondani érdekes dolgokat, ugye az ő kommunikációja az mindig a sajton keresztül jut el hozzánk, és így ez nem csak szakmai közeg lesz, mert azért a hallgatóságban sok mindenki ott lehet. Egyáltalán az, hogy direktben hallani az ő szavait, az nagyon sokat fog számítani mindenféle szűrő nélkül. Tehát én bízom abban, hogy ő, sőt, biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekesek lesznek azok a dolgok, amiket mond, és olyan én is azt próbálom, olyan kérdéseket próbál feltenni, hogy ezeket az érdekességekről tudjunk beszélni.
Miközben 80 ezer papírt kinyomtattam, azt gondolom, hogy a jövő héten először majd akkor erre kerítünk sort, hogy hogyan sikerült ez a panel beszélgetés. Sok sikert, és annak érdekében, hogy jól tudjad abszolválni további gyógyulást.
Köszönöm szépen.
Számítanék rád akkor jövő héten kedden.
Jó, rendben.
Köszönöm szépen. Duranelli Pétert hallottak.